Mai istentisztelet témája, igeszolgálat témája az irgalmasság. Példabeszédek könyve 19. fejezetének 22. verse az, amely alapigénk. Így szól ez az ige, amit leginkább kell kívánni az embernek, az irgalmasság az. Ennek jegyében szeretnék először a fiatalokhoz szólni, szokás szerint a gyerekekhez, fiatalokhoz. Az irgalmasság kérdése. Tolstojnak egy novelláját szeretném ismertetni, mert pont erről a dologról szól, és nagyon szemléletesen fejezi ki azt a kérdést, hogy mi az ember számára az életben a legfontosabb és a legjelentősebb dolog. Ez a novella arról szól, hogy egy cár gondolkodni kezdett azon, hogy vajon melyik idő a legfontosabb, a legalkalmasabb idő valamit megtenni. A második kérdés, ami foglalkoztatta, az volt, hogy vajon kire van a legnagyobb szüksége az embernek. A harmadik pedig, hogy melyik a legfontosabb dolog, amit meg kell tenni. Összehívatta a tanácsosait, a minisztereit, kikérdezgette őket, mindenki mondta a magáét, sok válasz született. Az első kérdésre azt mondták sokan, hogy hát napirendet kell készíteni, tervet és azt betartani, akkor tudjuk, hogy mit kell cselekedni, milyen időben. Mások azt mondták, hogy nem lehet előre meghatározni, hogy mit kell tenni, mert olyan bizonytalan az élet, ezért az embernek szüksége van más emberre, például jósokra, kérdezzen meg a jósokat. A második kérdésre azt válaszolták sokan, hogy hát a kormányzásban segítő társakra van szüksége a cárnak, például papokra. Mások azt mondták, hogy katonákra. Megint harmadik csoport, orvosokra. Nem volt a válasz egyértelmű. A harmadik kérdésre azt válaszolták, hogy hát a tudománya az, amit művelni kell, amit tenni kell, a tudományban kell az embernek magát elfoglalnia. Megint mások a haditudományt említették, ismét mások az istenfélelmet. A cár nem volt elégedett ezzel a válasszal, és gondolta, hogy hát így nem sokra megy, hogy mit tegyen, ezért elhatározta, hogy elmegy egy remetéhez, egy bölcs remetéhez, akit ilyen köztiszteletben állt, de mivel nem fogadott előkelő embereket, csak szegényeket, ezért szegény ruhába öltözve a katonáival elment a közelébe, ott leszállt a lóról, a kíséretet ott hagyta, és odament a bölcs remetéhez. Elmondta neki a kérdéseit. A remete meghallgatta a cárt, de nem válaszolt semmit, csak megköpte a markát és tovább turkálta a földet, tudnélik éppen ágyásokat ásott a kunyhója előtt. Elfáradtál, mondta a cár, add ide az ásót, hadd dolgozzak egy kicsit helyetted. Köszönöm, szólt a remete, odaadta az ásót és leült a földre. A cár miután felásott két ágyást, szünetet tartott és megismételte a kérdését. A remete semmit se válaszolt, csak felállt és az ásóért nyúlt. Most te pihenj, én hadássak, mondta. De a cár nem adta oda az ásót, hanem tovább dolgozott. Eltelt egy óra, kettő, a nap már a fák mögé ereszkedett, ekkor a cár a földbe nyomta az ásót, és így szólt. Én azért jöttem hozzád, bölcs ember, hogy válaszolj a kérdéseimre. Ha nem tudsz felelni rájuk, azt is mondd meg, és akkor hazamegyek. Valaki szalad errefelé, mondta a remete. Nézzük meg, ki az. A cár oda tekintett, és azt látta, hogy az erdőből csak ugyan szaladt feléjük egy szakállas ember. Mind a két kezével fogta a hasát, keze alól vér folyt ki. Amikor odafutott a cárhoz, a földre rogyott, és nem mozdult többé, csak gyengén nyögött, a szeme pedig fennakadt. A cár a remetével együtt kibontotta az ember ruháját, nagy seb volt a hasán, a cár, ahogy tudta, megmosta, és a maga zsebkendőjével meg a remete törölközőjével bekötözte a sebet. Ám de a vérzés nem csillapodott, úgyhogy a cár többször is levette a meleg vértől átázott kötést, és újra kimosva átkötözte a sebet. Amikor elállt a vérzés, a sebesült felocsodott és inni kért, a cár friss vizet vitt a sebesültnek és megitatta. Eközben már teljesen lement a nap, és hűvös lett, a cár a remete segítségével a kunyhóba vitte a sebesültet, és lefektette az ágyra. A sebesült az ágyon fekve behunyta a szemét, és elcsendesedett. A cár pedig annyira belefáradt a jövésbe menésbe, meg a munkába, hogy a küszöbre dedőlve szintén elaludt, és olyan mély álomba merült, hogy átaludta az egész rövid nyári éjszakát, és amikor reggel felébredt, sokáig nem tudott ráeszmélni. Hol is van, és ki az a furcsa szakállas ember, aki az ágyon fekve merően néz rá csillogó szemével. Bocsáss meg nekem, mondta gyenge hangon a szakállas ember, amikor látta, hogy a cár felébredt és ránéz. Én nem ismerlek. Így hát nincs is, mit megbocsátanom neked, mondta a cár. Te nem ismersz, de én ismerlek téged. Én a te ellenséged vagyok. Megesküdtem, hogy bosszút állok rajtad, amiért kivégeztetted a bátyámat és elvetted a birtokomat. Tudtam, hogy egyedül indulsz a remetéhez, így hát elhatároztam, hogy megöllek, amikor visszafelé tartasz. De eltelt az egész nap, és te nem voltál sehol. Ekkor előbújtam a leshelyemről, hogy megtudjam, hol vagy, és belebotlottam a fegyverhordozóidba. Megismertek, rám rontottak, és megsebesítettek, de én elmenekültem előlük. De mivel erősen véreztem, meghaltam volna, ha te nem kötözöd be a sebemet. Én meg akartalak ölni, te pedig megmentetted az életemet. Most, ha életben maradok, és ha te is akarod, úgy szolgállak, mint leghűségesebb rabod, és ezt parancsolom a fiaimnak is, bocsáss meg. A cár nagyon örült annak, hogy ilyen könnyen sikerült kibékülnie ellenségével, és nem csak megbocsátott neki, hanem azt is megígérte, hogy visszaadja a birtokát, azon kívül pedig elküldi érte szolgáit és orvosát. A cár miután elbocsátott a sebesültől, kiment az udvarra, és tekintetével megkereste a remetét. Mielőtt távozott volna tőle, utoljára meg akarta kérni, hogy válaszoljon a feltett kérdésekre. A remete kint volt az udvaron, és a tegnap felásott ágyások mellett térden csúszkálva a zöldségmagvakat ültetett. A cár odament hozzá, és így szólt, utoljára kérlek, bölcs férfiú, felelj a kérdéseimre. De hiszen már megkaptad a feleletet, mondta a remete, és sovány lábikráira gugolva, alulról fölfelé nézett az előtte álló cárra. Hogy megkaptam, csodálkozott a cár. Megbizony, állította a remete, ha tegnap nem szánsz meg engem, gyönge öreget, ha nem ásod fel helyettem ezeket az ágyásokat, hanem egyedül visszaindulsz, akkor ez az ember reját támad, és te megbánod, hogy nem maradtál velem. Tehát a legfontosabb idő az volt, amikor te az ágyásokat ástad, és én voltam a legnélkülözhetetlenebb ember, és az volt a legfontosabb dolog, hogy velem jót tégy. Azután pedig, miután idefutottad az ember, az volt a legfontosabb idő, amikor te ápoltad, mert ha nem kötözöd be a sebét, meghal, anélkül, hogy kibékült volna veled. Tehát ő volt a legfontosabb ember is, és ez volt a legfontosabb dolog, amit vele tettél. Ezért ne feledd el, hogy a legfontosabb idő a most. Mégpedig azért a legfontosabb, mert csak is akkor rendelkezünk magunkkal. A legfontosabb ember pedig az, akivel éppen találkozol. Mert senki se tudja, lesz-e még dolga valaha más emberrel. A legfontosabb dolog pedig jót tenni vele. Mert csak is e véget küldetett az ember az életbe. Kedves gyerekek, fiatalok, ez a novella nagyon beszédesen közli számunkra, hogy mi az irgalmasság, hogy hogyan kell cselekedni, mi a legfontosabb idő, mi a legfontosabb tennivaló, és ki a legfontosabb ember. Hát gondolkodjatok ezen a novellán, majd még idézek az igeszolgálat végén egy példát, ami ezzel kapcsolatos. Tolsztojnak vannak rendkívül értékes novellái, például a Bál után című novellája is, a Két öreg című novellája is, ahol ezzel a kérdéssel foglalkozik, hogy mi az irgalmasság. Így legyetek ti is irgalmasok, hogy tudjátok, hogy melyik időben, kivel és hogyan kell jót tenni. Kedves testvéreim, ez az ige példabeszédek könyvében, amit felidéztem, mint egy mottóként, hogy amit leginkább kell kívánni az embernek, az irgalmasság az. Az utóbbi időben nagyon előtérbe került az életünkben, több táborban is voltunk, több összejövetelen, sok emberrel találkoztunk, nehéz helyzetben lévő emberekkel, nyomorúságban, függőségekben szenvedő emberekkel, és hát nagy kérdések vetődtek fel, hogy hogyan lehet rajtuk segíteni. Hogyan lehetne segíteni olyan embereken, akik például drogoznak, vagy súlyos megkötözöttségben vannak, vagy valamilyen függőségben szenvednek. És hát nem volt egyszerű a válasz, nem egyszerű a válasz, mert emlékszem rá egy esetre, például amikor találkoztunk egy hajléktalannal, akkor az egyik barátommal voltam egy kocsiban, együtt ültünk, és hát olyan nyugtalan, vibráló tekintettel bekopogott az ajtó, az ablakon, és pénzt kér. Az illető pedig, mivel hát jó szívű volt, a markában nyúlt, összegyűjtötte az aprót, és hát úgy több száz forintnyi aprót ugye a kezébe vett, és lehúzta az ablakot, és átadta neki. az illető talán még meg se köszönte, mert abban a pillanatban, amikor pénzt érzett a markában, akkor rögtön elindult egy irányba, és hát azt az irányt megnéztük, hát és az egy kocsma volt. Hát ez az irgalmasság, ugye? Vagy találkoztunk egy esettel egy drogfüggő fiúval, aki már 15 éve drogfüggő, és persze alkoholfüggő is mellette. Hát vajon az az irgalmasság, amit a szülei tettek vele, hogy az így eltékozolt pénzeket és vagyont újra és újra kifizették? Megsegítették? Ugye? Hát menlevelet adtak az újabb bűnök elkövetéséhez. Ez lenne az irgalmasság. Tehát kérdések vetődnek fel bennünk, hogy mi az irgalmasság? A második kérdés, hogy kihez legyünk irgalmasak. A harmadik pedig talán az lenne, hogy hogyan? Hogyan gyakoroljuk az irgalmasságot? Így szépen ezeket a kérdéseket feltéve haladjunk az igék vezetésével. Az első és legfontosabb mozzanat, ami a Bibliából kiderül, nagyon sok igehely van ezzel kapcsolatban, hogy az irgalmasság nem válik el az igazságtól. Ez nagyon fontos. Nagyon fontos ige, például Mózes második könyve 34. fejezetében az egyik legfontosabb ige, ami Isten jelleméről szól, és bemutatkozik ott, ami mindenható Isten, és azt mondja, hogy az Úr, a 6. 7. versben, a 34. fejezetben, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezer íziglen, megbocsát hamisságot, vétket és bűnt, de nem hagyja büntetlenül. Tehát látjuk ugye, hogy nagy irgalmasságú és igazságú. A kettő egymástól elválaszthatatlan. És irgalmas marad ezer íziglen, tehát magyarul végtelenségig, de a bűnt nem hagyja büntetlenül. Tehát ez egy nagyon fontos szempont, majd ugye hétfőn erről lesz szó a előadásunkon, az irgalmasság kérdéséről, példabeszédek könyvében. Most nem idézem, de nagyon sok igehely van az irgalmasságról és az igazság egységéről. Tehát ez azért nagyon fontos szempont, mert az emberi világban mi vagy elvtelen irgalmasságot szoktunk gyakorolni, szokták mondani sokan, nagyon sokszor hallom testvérek között, hogy inkább az irgalmasságban tévedjünk. Ugye? Tehát érdemes megnézni azért annak az idézetnek a szövegkörnyezetét, hogy milyen irgalmasságban tévedjünk inkább, mint az igazságban. Az Istennél nem válik kettő külön, hanem egységet alkot. Ha pedig valaki nagyon akar egy igazságot számon kérni egy emberen, akkor könnyen rideggé válik, keményé, szívtelenné, kérlelhetetlenné. Tehát ez sem jó megoldás. Mind a kettő végletes. Együtt gyakorolni a kettőt. Ez az, ami Istentől származik, Isten jellemével függ össze, és ezt kell nekünk is megtanulni a mi teremtőnktől. A Gondolatok a hegyi beszédről című könyvünkben van egy szakasz, egy fejezet az irgalmasságról, és itt nagyon szemléletesen kiemeli a szerző, hogy az emberi szív természeténél fogva rideg, sötét és szeretetlen. Tehát, hogyha mi irgalmatlanok vagyunk, akkor ne lepődjünk nagyon meg, mert azt mondja itt a Biblia is, és a szerző is, hogy a természetünk az irgalmatlan. A természetünkben nincs melegség, szívbéli jóság, igazi szeretet. Amikor irgalmas és megbocsátó viszont, ezt nem önmagától teszi, hanem Isten lelkének befolyása munkája nyomán. Isten az irgalmasság forrása, az ő neve irgalmas és kegyelmes. Nem úgy bánik velünk, mint ahogy megérdemeltük volna. Nem kérdezi, méltók vagyunk-e szeretetére, hanem reánk árasztja jóságának gazdagságát. Nem bosszúálló, nem büntetni akar, hanem megváltani. Gondviselésében megnyilatkozó szigorúsága az elesettek üdvösségére szolgál. Hát már itt kezd kibontakozni az irgalmasságnak a fogalma, hogy milyen is az Isten irgalmassága, mert ugyan irgalmas és kegyelmes. Nem teszi valami feltételtől függővé, hogy kihez milyen irgalmas, hanem mindenkihez irgalmas. Gondoljuk arra, hogy Jézus Krisztus lefizette a megváltás árát minden emberért, és aki él ezen a földön, mind ingyen kegyelemből kap életet, ha bűnöző, ha hívő, ha nem hívő. Ez irgalom és kegyelem. Hatalmas ajándéka Istennek. De nagyon sokszor a gondviselésében megnyilatkozik a szigorúsága is. De mi az igazi irgalom ebben? Az elesettek üdvösségére szolgál. Tehát ezt kell jól megjegyeznünk, megértenünk, hogy az igazi irgalom az nem mentes sokszor, ha úgy tetszik, a szigorúságtól. Hát ugye a gyereknevelésben ez teljesen egyértelmű, hogy hát, ha nem vagyunk következetesek és szigorúak a jó elvárásában, akkor elvtelenek leszünk. Akkor kedvezünk a gyereknek, elkényeztetjük, és az eredmény pedig egy elkényeztetett, hisztis gyerek. Hova vezet ez? A saját akaratának az érvényesítéshez, és egy állandó lelki békétlenséghez. Hogyan lehetne meghatározni, hogy mi is az irgalmasság, miért nevezi a Biblia annyira fontosnak, hogy amit a leginkább kell az embernek kívánni, az irgalmasság, még tovább fokozza Jézus a hegyi beszédben, elmondta Máté evangéliumában is, Lukács evangéliumában is, hogy a tökéletesség az irgalmasság. Legyetek ti is tökéletesek, mint a ti mennyei atyátok, legyetek ti is irgalmasok, mint a ti mennyei atyátok. Tehát az irgalmasság az a tökéletességnek a mércéje, és Jakab apostol pedig a levelében, a második fejezet 13. versében azt mondja, hogy az ítélet ellen diadalmaskodik az irgalmasság. Mert aki irgalmasságot cselekszik, azzal is Isten irgalmasságot cselekszik. De aki nem cselekszik irgalmasságot, az Isten sem cselekszik rajta irgalmasságot. Tehát láthatjuk, hogy azért van bizonyos feltétele az irgalmasságnak, ugye? Gondoljunk például az adószolga példázatára, amikor az az ember, aki nagy irgalmasságot kapott, hiszen 10 000 talentumot elengedtek neki, ő nem cselekedett irgalmasan, és az eredmény mi lett? Visszahívatta a gazda, a király, és azt mondta, most az utolsó fillérig megfizetsz mindent. Ez irgalmatlanság? Nem az. Ez igazság. Azért, mert ő irgalmatlanul viselkedett. És hogyha ő irgalmatlanul viselkedett, akkor meg kell látnia a magatartásának az igazságát. Ezt így láthatja meg, ha elszenvedi annak következményét. Ugye ez kivetítve a mai emberi világra, életre, meddig marad ebben a megfizetsz az utolsó fillérig állapotban, addig marad az ember, ameddig nem látja be ismét a maga 10 000 talentumát. És nem menekül megint az gazdához, hogy Uram, bocsáss meg, eltékozoltam a vagyonodat. Tehát, hogyha megpróbálnánk határozni, hogy mi is az irgalmasság, akkor én magam is így próbáltam megfogalmazni, én azt írtam itt le magamnak, hogy hosszú gondolkodás után, hogy talán olyan feltétel nélküli és viszonzás nem váró szeretet, gyakorlati segítség a bajba és nehézségbe jutottak, vagy velünk ellenséges viszonyban lévők iránt. Tehát nem szabad feltételhez kötni az irgalmasságot, viszonzást sem várni érte, és minden bajba nehézségbe jutott ember iránt gyakorolni, sőt, még a velünk ellenséges viszonyban élő emberek iránt is. Hát az rajzolódik ki a Bibliából, hogy az irgalmasság az egy gondolkodásmód, egy látásmód, aminek a lényege az, hogy bármilyen legyen is az illető ember, mindenképpen jót akar neki. Mindenképpen jó szándékkal van iránta. Még akkor is, ha ellenséges viszonyban van vele. És ez kizárja a haragvást, a neheztelést, a visszavágást, a bosszúállást és egyéb ilyeneket. Az igazi irgalmasság az ember alapmagatartása, lelkülete, amit Istentől nyerhet. Amikor rendezte az Istennel a maga irgalmatlanságait, belátta, és Isten adja neki az ő irgalmasságát, Krisztus ruháját. Az irgalmatlanság lelkülete pedig olyan, hogy egy emberre, amikor látjuk a bűneit, akkor ráolvassuk a bűnei következményét. Ha te így viselkedtél, akkor én is így viselkedek. Ja. Visszavágás. Az adok-kapok. Te ilyen vagy, ne számíts rám. Ha te így, én is úgy. Ha te keménykedsz, én is keménykedek. Ugye, tehát van benne egy olyan, hogy a harc a háború inkább a jellemzője, és a visszavágás, a revansvétel, a bosszúállás, és a kérlelhetetlenség. Tehát a két lelkület között óriási különbség van. Ezt kell megtanulnunk a Bibliából, ezt kell megtanulnunk a Jóistentől, és elnyernünk, hogy mi is az igazi irgalmasság, és milyen lelkülete van. Kik iránt legyünk irgalmasak? Újra és újra elmondja a Biblia, hogy a szegények iránt, például a Beszédek könyve 29. fejezet 7. verse, megérti az igaz a szegények ügyét, az istentelen pedig nem tudja megérteni. Akik fizikai ínségben vannak, vagy lelki ínségben. Van ilyen ige, ami azt mondja, hogy minden teremtmény iránt legyünk irgalmasak, például az igaz ember az ő barmának érzését is ismeri. Lehet látni állatokkal kegyetlenül bánó embereket, erről külön tévéműsorokat is csinálnak. De szörnyű, hogy az állatokkal úgy bánnak, hogy rajtuk töltik ki a bosszújukat emberek, és éheztetik meg, nem ápolják meg, nem akarom sorolni, miket tesznek velük, mert szörnyű még elmondani is. Aztán olyanok iránt is legyünk, mondja a Példabeszédek könyve, a 14. fejezet 10. versében, hogy a szív tudja az ő lelke keserűségét, és az ő örömében az idegen nem részes. Megkeseredett szívű emberek iránt. Aki nem tudja magát megosztani a problémáját más emberrel, megbeszélni, aki nem talált megoldást a helyzetére, aki visszahúzódik. Az irgalmas szemű ember megáldatik, mert adott kenyeréből a szegényeknek. Aztán beszél arról is a Biblia, hogy a megtört lelket az ember rendkívül nehezen viseli, amikor megtörik a lelke. Valami bűn miatt, valami teher miatt, valami nyomorúság miatt, valami gond miatt a megtört lelket kiviseli el. Ezek iránt is legyünk irgalmasak. És aztán majd még folytatom tovább, de szeretnék megemlíteni egy gondolatsort a Krisztus példázatai című könyvből, azzal az igével kapcsolatban, hogy a szív tudja az ő lelke keserűségét, és az ő örömében az idegen nem részes. Sokan vannak, akik elrejtik lelki éhségüket. Szíves szavakkal és tettekkel nagy segítséget nyújthatunk nekik. Mások nem is tudnak a saját nyomorukról, nem ébrednek rá a lelkük szörnyű ínségére. Tömegek olyan mélyre süllyedtek a bűnben, hogy elvesztették az örök valóság iránti érzéküket. Isten képmása teljesen megfakult bennük, és alig ha tudnak az üdvösségről. Istenben nem hisznek, emberben nem bíznak. Sokan csak önzetlen jóindulattal közelíthetők meg. Először fizikai szükségleteiket kell kielégíteni. Gondoskodjunk táplálékukról, tisztaságukról és tisztességes öltözetükről. Ha látják az önzetlen szeretet tanújelét, könnyebben tudnak hinni Krisztus szeretetében. Sok tévelygő szégyenkezik, és érzi, hogy nem okos dolog az, amit csinál. Saját hibái és bajai láttán már-már kétségbe esik. Ne kerüljük el őket. Az árral szemben úszót az áramlás teljes erővel visszafelé sodorja. Nyújtsunk segítőkezet neki, miként Krisztus nyújt egykor a süllyedő Péter után. Biztató szavakkal próbáljunk benne hitet és szeretetet ébreszteni. Környezetünkben élnek nyomorult, megpróbált emberek, akiknek szükségük van megértő szavakra és tettekre. Mindenütt vannak özvegyek, akik segítségre és együttérzésre szorulnak, árvák, akikért Krisztus felelőssé teszi követőit. Nagyon sokszor érzéketlenül elmegyünk mellettük. Lehet, hogy kopottak, faragatlanok, és látszólag semmi kedves vonás nincs bennük. Ők is Isten tulajdonai. Áron vette meg őket, és épp oly értékesek szemében, mint mi. Ők is Isten nagy családjához tartoznak, és a keresztények Isten sáfáraiként felelősek értük. Vérüket a te kezedből kívánom meg, mondja Isten. Tehát a szegények iránt, az ínségben szenvedők iránt legyünk irgalmasok, a belső küzdelmekkel, vajódásokkal, szomorúságban szenvedők iránt is legyünk irgalmasok. És amikor itt azt mondja, hogy az irgalmas szemű ember megáldatik, akkor azt láthatjuk, hogy az a gondolkodásmód, az a látásmód, hogy észreveszünk azokat az embereket, akik nem mondják el, hogy milyen bajban vannak, vagy csak éreztetik a jelenlétükkel, vagy a keserű arcukkal, vagy a némaságukkal, hogy Isten lelke rávezethet bennünket arra, hogy most neki kell szólni, most őt kell megkérdezni, most vele kell beszélgetni. Ez az igazi irgalmasság, ez az igazi szeretet. Nyisd meg a te szádat amellett, aki néma, és azoknak dolgában, akik adattak veszedelemre. Vannak olyan emberek, akik már a bajokról számot sem tudnak adni. Akik veszedelemre adattak. Egy másik igen még tovább megy. Szabadítsd meg azokat, akik a halálra vitetnek, és akik a megöletésre tántorognak, tartóztasd meg. 24. fejezet, 11. verse példabeszédek könyvében. Tehát vannak olyan emberek, akik olyan megkötözöttségbe kerültek, olyan fogságban vannak, amiről már számot sem tudnak adni. A halál felé vezető út ez. Veszedelem útja ez, mondja a Biblia, és megöletésre tántorognak. Hogyan segítsünk rajtuk? Hogyan tudnánk rajtuk segíteni a Nevelés című könyvből idézek, a 48. oldalról. Ebben a munkában segítenünk kell. Ha előfog is közületeket a bűn valakit, igazítsátok útba ismét. Ez a szó, igazítsátok útba, azt jelenti, mint egy kiviszamodott tagot, tegyük ismét helyre. Milyen szemléletes kép, aki tévedésben van, vagy bűnbe esik, az kizökkent mindabból, ami körülötte történik, ami őt körülvette. Lehet, hogy beismeri bűnét, lelkiismeret fordulásai lehetnek, de nem képes talpra állni. Aggódik és meg van zavarodva, le van győzve, gyámoltalanná vált. Meg kell őt újra nyerni, meg kell gyógyítani, helyre kell állítani. Igazítsátok útba, ti lelkiek! Csak a Jézusból áradó szeretet képes meggyógyítani valakit. Csak is azt tudja rendbehozni a megsebzett lelkeket, akiben úgy van jelen ez a szeretet, mint fában a nedv, testben a vér. És aztán a Nagy Orvos lábnyomában című könyvben van szó azokról az emberekről, akik bűneikben holtak. Akik nagyon mélyre kerültek. Milyen kevéssé osztozunk Krisztus együttérzésében, a megrontott bűnös szenvedő törvényszegésükben és bűneikben holt emberek iránti könyörületben. Pedig ennek kellene a legerősebb köteléknek lenni Krisztus és közöttünk. Ez a mondat rávilágít arra, hogy miért kell a leginkább kívánni az irgalmasságot, mert Krisztus irgalmasságából úgy részesülhetünk, ha munkatársai vagyunk, abban a munkában, amit ő az a szenvedőkért, a bűneikben holt emberekért végez. Nem voltunk mi is holtak a mi bűneinkben, amikor munkálkodott értünk. Hát nekünk is ezért kell munkálkodni ezekért az emberekért. Az ember emberrel szembeni könyörtelensége, ez a mi legnagyobb bűnünk. Sokan azt képzelik, hogy Isten ítéletét képviselik, miközben elmulasztják gyengétségét és szeretetét képviselni. Sokszor a kísértés súlya nyomja azokat, akiket ridegen és szigorral kezelnek. Sátán küzd ezekkel a lelkekkel. A durva részvétlen szavak elcsüggesztik őket, és mint szabad prédákat sodorják a kísértő hatalmába. Több krisztusi szeretetre, együttérzésre van szükség. Az olyan szegények, szenvedők és küzdő lelkek iránt, akik gyakran hibáznak, vétkeznek, és megbánják, kísértésbe esnek és elcsüggednek, a vámszedőknek és paráznáknak meg kell hallaniuk a megváltó hívását. Követeinek kedvessége és hosszú törése által a meghívás kényszerítő hatalommá lesz, hogy fölemelje azokat, akik a legmélyebbre süllyedtek a bűnben. Amikor vizsgáltam ezeket a bizonságtételeket, és kerestem Ellen White műveiben az irgalmasságról gondolatokat, újra és újra találkoztam egy nagyon érdekes szemponttal, és ez sokat segített abban a kérdésben, amit a legelőször feltettem az Isten tisztelet elején, hogy vajon hogyan vagyunk jól irgalmasak. Ki alkalmas arra, hogy befogadja Isten irgalmasságát? Mert Isten mindenkinek adná az ő megváltó kegyelmét és szeretetét. De ki az, aki igazán vevő erre, hogy így mondjam? És ezekből a bizonságtételekből újra és újra kirajzolódtak szempontok, hogy igazán azok alkalmasak erre, akik befogadóképesek Isten irgalmára, akik már nyitottak. A többiek iránt más a többiekkel szemben is természetesen gyakorolnunk kell az irgalmat, csak annak az eredménye teljesen más lesz valószínűleg, mint ahogy a nyitott emberek iránti irgalmasság. Majd mondok erre is példákat. Igyekeznünk kell megérteni mások gyengeségét. Nem sokat tudunk a sötétség láncaival megkötözöttek próbáiról, akikből hiányzik a határozottság és az erkölcsi erő. A legszánalmasabb annak az embernek az állapota, akit bűntudat gyötör. Olyan ő, mint aki elkábult, imbolyog, egyre süllyed a porban. Semmit sem lát tisztán, értelme eltompult, nem tudja, merre lépjen. Sok szegény, aggódó, gyötrődő lelket félreértenek, nem becsülnek. Elveszett, elkóborolt juhok ők. Nem tudják Istent megtalálni, de komolyan vágynak bocsánatra és békére. Egyetlen szóval se okoz még nagyobb fájdalmat annak, aki belefáradt a bűnös életbe, de nem tudja, hol találjon enyhülést. Hív fel figyelmét az irgalmas megváltóra, fogd meg kezét, emeld fel, bátorítsd, ébresz benne reményt, segíts neki megfogni Isten kezét. Nem tudom, észrevesszük-e, látjuk-e, hogy aki a sötétség láncaival szemben küzd, akit bűntudat gyötör, aki komolyan vágyik Isten bocsánatára és békéjére. Ezek iránt gyakorolhatjuk a leginkább az irgalmat. De honnan tudjuk ezt meg, hogy mi az irgalmasság lelkületével viszonyulunk emberekhez, és akikben látjuk ezt, akik sóvárogva, éhezve hallgatják Isten evangéliumát és üzenetét, akik befogadóképesek, azokban fogalhat meg leginkább. Természetesen mindenki iránt kell gyakorolnunk, de az ilyen emberek iránt különös nagy szeretettel, semmiképpen nem szabad ráolvasni a bűnét, nem szabad őt még tovább mélyíteni a problémájában, hanem a kivezető utat kell neki megmutatni. Ez az igazi irgalmasság. Aztán nagyon érdekes szakasz olvasható a Nagyorvos lábnyomában című könyvben az alkoholizmusról, a különféle megkötözöttség táborok programjában, vagy tőlem is el lehet kérni ezeket az előadásokat, ahol levezette a függőségeknek a törvényszerűségét, aztán közben bebizonyította, hogy mindannyian függőek vagyunk valamitől, leginkább a bűneinktől, vagy megkötözöttségeink, vagy szokásainktól, de vannak olyanok, akiknek nagyon látványos ez a függősége, és mondjuk ilyen az alkoholizmus. Mindenütt munkálkodni kell azokért, akik iszákosságuk miatt elbuktak. Sokan azt mondják, hogy reménytelen ezeknek a tévelygőknek az esete, de Isten nem ezt tartja róluk. Ő ismeri mindazokat a körülményeket, amelyek ilyenekké tették őket, és szánalommal tekint rájuk. Ez a réteg segítséget igényel. Soha ne adj alkalmat nekik erre a kijelentésre, senki ember nem törődik a lelkemmel. Ha nem nyúl utánuk segítő kéz, egyre mélyebbre süllyednek. Iszákosság nem csak erkölcsi vétség, hanem testi betegség is. A betegségnek pedig a tüneteivel és lefutásával foglalkoznunk kell. Emlékszem rá, amikor a nyári táborunkban hallgattunk elő előadásokat, nagyon meglepődtünk, hogy nagyon sokan, akiknek mondjuk ilyen hozzátartozóik vannak, vagy ilyen küzdelmekkel szenvednek, nem ismerik igazán, hogy hogyan is kell bánni, és igazából mi is ez a betegség. Mert ez egy betegség, de emellett, így írja a szerző, az ital áldozataival való foglalkozáskor gondoljunk arra, hogy nem tiszta agyú emberekkel van dolgunk, hanem olyanokkal, akik egy ideje már egy démon hatalma alatt vannak. Démon hatalma alatt. Ez már több, mint emberi tevékenység, ugye? Hiszen egy démonnal szemben kell küzdeni. Aki ebben az iszonyatos vergődésben van, az amellett, hogy beteg, amellett, hogy erkölcsileg vétett, harmadrészt pedig Sátán hatalma alatt van, egy démon vezérli. Ezt látjuk is, amikor megnyilvánulnak, elképesztő megnyilvánulásokra képesek, a legfurcsább ellentétekre, a legbrutálisabb magatartásra. Ne a visszataszít, légy türelmes és elnéző, ne a visszataszító, vészjósló látszatra gondolj, hanem arra a drága életre, amelynek megváltásáért Krisztus meghalt. Amikor az iszákos rádöbben arra, hogy milyen mélyre süllyed, minden erőddel igyekez bebizonyítani, hogy a barátja vagy. Egy szóval se bírád. Figyeljük meg, amikor rádöbben arra, hogy milyen mélyre süllyedt. Amíg nem döbben rá, erre szokták mondani, hogy az alkoholizmussal foglalkozók, hogy addig még nem ivott eleget. Most nem azt mondom, hogy akkor még engedjük inni, hogy még eleget igyon, hogy egyszer csak rádöbbenjen arra, hogy ő elveszett ember. Megjegyzem, ennélkül a rádöbbenés nélkül egyetlen egy alkoholistát sem lehet megmenteni. Nem lehet elindítani a megmentés útján. Az anonim alkoholisták legelső pontja a 12 pontból az, hogy rádöbbentünk arra, hogy alkoholisták vagyunk és gyógyíthatatlanok. Reménytelen esetek. És életünk végéig azok is maradunk. Amikor egy ember erre rájön, akkor lehet rajta segíteni. Ezért szokták mondani, addig, aki még idáig nem jutott el, mivel nem fogadja el a jó szót, nem fogadja el a támogatást, bocsánatot kérek, de azt kell mondanunk, bizony sajnos hagyni kell a maga útján menni tovább. Amíg egyszer csak rádöbben, és ezért imádkozni és küzdeni, hogy rádöbbenhessen arra, hogy elveszett ember.
Akik viszont rádöbbennek, azokat ne bíráld, hanem bátorítsd. Nagyon valószínű, hogy ez a szerencsétlen ember átkozza saját magát. Segíts neki felemelkedni. Szavaiddal kelts benne hitet. Igyekezz erősíteni jellemének minden kedvező vonását. Akiknek soha nem volt ilyen harcuk, nem ismerhetik a vágy szinte leküzdhetetlen hatalmát, sem pedig az öndédelgető szenvedély és a mindenben mértékletes leszek elhatározás között folyó ádász küzdelmet. A csatát újra meg újra meg kell vívni, vajon csak azok esnek vissza, akik a legnagyobb mélységekből szabadultak ki? Sok kitaszított ember ragadja meg az evangélium reménységét és lép be Isten országába, míg mások nagy lehetőségekkel és nagy világossággal megáldott emberek kint maradnak a külső sötétségben. Hogy meg lehet szabadulni ebből a fogságból, számos példát ismerünk, talán ti is ismertek személyesen ilyen embereket, én is ismerek, akik megszabadultak, akik új emberek lettek, akik nem isznak 5-10-20-30 éve. Bár ha megkérdezzük őket, alkoholista vagy, akkor azt mondják, hogy alkoholista vagyok, csak 20 éve nem iszom. A megkötözöttség megmarad. És figyeljük meg, mit ír. Az a szinte leküzdhetetlen harc, az öndédelgető szenvedély, tehát hogy az ember magának jót akar, élvezni akarja azt a megkötözöttséget és függőséget, és miközben azt mondja magában, és a lélek benne azt mondja, hogy mindenben mértékletes leszek elhatározás közötti küzdelme. Egy démonnal szemben küzdeni. De kedves testvéreim, itt az a folytatása ennek a bizonyságtételnek azt mondja, hogy bizony, nagyon sok kitaszított ember győzni fog, de nagyon sok nagyvilágosság rendelkező ember elveszik. Mert ők ebben az iszonyatos küzdelemben megtanulták a megváltó kezét megragadni, viszont akik nem gyakorolnak nagy harcot az énükkel szemben, a megkötözöttségeikkel szemben, mert nekik is és mindannyiunknak vannak ilyenek, akkor azok könnyen elveszhetnek. Sok szempont van még, amire nem szeretnék kitérni, például a megbocsátásban hogyan nyilatkozik meg az Isten irgalma, erről külön Isten tisztelet volt, aztán hogyan viszonyuljunk azokhoz, akik bennünket elutasítanak, akik velünk ellenséges viszonyban vannak, és hogyan legyünk igazi irgalmasok a szegényekhez. Sok szempont van, nem szeretnék ezekre kitérni. Én szeretnék egy olyan szempontot még itt kiemelni, ami az álirgalmassággal foglalkozik. Tudnélik, amikor voltunk ilyen helyzetekben, amikor ilyen nehéz nyomorúságban, szenvedélyekben, bűnökben megkötözött emberekkel beszélgettünk, vagy épp alkoholizmus, vagy drogfüggőségben, vagy más egyéb ilyen függőségben, majdnem minden esetben szinte azt kellett mondanunk, hogy a környezetében álirgalmassággal viszonyultak ezekhez az emberekhez. És ez nagyon elgondolkodtatott. És elkezdtem azon gondolkodni, hogy vajon akkor mi az igazi irgalmasság, és mi az álirgalmasság. Mert ahogy megvizsgáltuk azoknak az álirgalmas embereknek a magatartását, kiderült, hogy eléggé furcsa indító okok vannak a háttérben. Például sorolok fel ilyeneket. Nagyon sokszor, ha valakit meghagyunk abban a tudatban, hogy minden rendben van vele, hogy mi szolgáljuk, szeretjük, sőt, kiszolgáljuk azt a szenvedélyét, vagy problémáját, vagy épp bűnét, miközben nyilvánvaló probléma volt vele. És most ne csak az alkoholistákra gondoljunk, vagy ilyen nagy betegségekben szenvedők iránt, hanem bármelyikünkre. Hogy meghagyni egy embert abban a tudatban, hogy minden rendben van vele, miközben nincs minden rendben vele, de mi nem vállaljuk a vele való ütközést, az igazság megmondását, és emögött egy gyávaság vagy félelem húzódik meg. Miért? Mert esetleg az érdekeinket is sérti, ha megmondjuk, mert a konfliktus miatt esetleg hátrányba kerülünk vele szemben, mert addig esetleg valamiféle támogatását, vagy szeretetét, vagy anyagi javait, vagy befolyását, vagy valamit élveztünk, emögött pedig számítás van. Tehát figyeljük csak, gyávaság, félelem, számítás. Ez az álirgalmasság. Az igazi irgalmasságnak egy szempontja van, emlékezzünk, amit felidéztem, mindig jót akarok a másiknak. mindig a másiknak a legjobb szándékkal akarok valami jót, és ez határozza meg, hogy mit tegyek, mint ahogy a gyerek esetében például az számít jónak és jó szándéknak, ha szigorú vagyok vele. Ha szemében megmondom a problémát, ha megbüntetem és megfenyítem, mert ez a szeretet és ez az irgalmasság. Magyarul menteni akarom a bűnéből, és az igazi irgalmasságnak egy fő szempontja van menteni a másikat a bűnéből. Aztán olyat is láttam, hogy szerencsejátékban egy fiatal ember elvesztett nagy vagyonokat, vagy olyat is láttunk, hogy egyik családban az egyik gyermeke felelőtlen vállalkozásba fogott, és irreális pénzeket feltett bizonytalan dolgokra, és elúsztak ezek a pénzek, és az egész család egy nagy nehézségbe került. És láttunk olyan apát, aki, hát mivel az én fiam, hát csak nem hagyom, hogy börtönbe menjen, ugye? Hát csak nem hagyom, hogy most nehéz helyzetbe kerüljön, hát kifizetem neki. Kifizette egyszer, kifizette kétszer, kifizette 15-ször. Miközben már a másik fél, mondjuk az édesanyja már pontosan látta, hogy nem szabad neki fizetni ezeket az adósságokat. Mert mit teszek? A bűnében konzerválom. Menlevelet adok a következő bűnéhez. Lehet, hogy neki egy év börtön nagyon jót tett volna. Hogy egy életben egyszer megtapasztalja azt, hogy a tettének következménye van. De olyat is láttunk, hogy valaki a gyerekének a tékozlása miatt el kellett, hogy adja az egész házát, és el kellett költözni egy sokkal olcsóbb helyre, mert a gyerek, mit tudom én, 5-10 millió forintos nagyságban lutrizott valamilyen ügyben. Vajon helyese a családnak feladni a vagyonát és mindenét, az egész életben összegyűjtött pénz nagy részét egy felelőtlen gyerek miatt, aki ráadásul, mint kiderült, nem is volt túlságosan hálás ezért. Tehát ez is álirgalmasság. Tehát nagyon sok olyan magatartás van, ami el kell, hogy gondolkodtasson bennünket, hogy nem mindig az a jó magatartás, hogyha kiszolgáljuk a másikat a bűnében. Mondok újabb példát. Hogyha viszont valakivel szemben ellenséges viszonyban vagyunk, vagy az a másik ember haragszik ránk, vagy neheztel ránk, és mégis irgalmas lelkülettel kell irányában viselkednünk, újra és újra kell vele a szeretetet gyakorolnunk, akkor ugye Pál apostol mondja, hogy eleven szenet gyűjtünk a fejére, és vagy bűntudatra, belátásra vezeti ez a bizonyos jó cselekedet, megtérésre vezetheti, vagy lelkiismeret fordulást okoz neki, ha nem is tér meg, tehát egy égető, belső fájdalom lesz benne, vagy olyat is láttunk, hogy újabb fölényeskedésbe és brutalitásba torkollik, sőt, olyan is lehet, hogy kifejezetten bosszúállásra és visszavágásra készteti az irgalmasság. Még több rossz és még több bűn elkövetésére. Miért? Mert a többiek álirgalmassággal viseltetnek iránta, vagy pedig próbálnak mindenképpen lecsendesítő, megnyugtató, szeretetből fakadó, sok esetben emberi szeretetből fakadó viszonyulással viszonyulni hozzá, és nem engedik, hogy az illető személy meglássa a tetteinek a következményét. Ez nem helyes. Na de akkor mit tegyünk ilyenkor, hogyha mi nekünk ugye mindenképpen kell gyakorolnunk az irgalmas lelkületet, mindenképpen a másiknak jót akarunk tenni, mindenképpen az Isten lelkületével jót szándékozzunk tenni, az ellenségünkkel szemben is, a rossz akarónkkal szemben is. Na de meddig tehetjük ezt? Hogyha már őt felingerli a mi jelenlétünk, mint hogy az egyik táborunkban hallottam egy férfitől, aki azt mondta, hogy nekem nincs semmi bajom, csak magas a vérnyomásom. Próbálgattuk kérdezni, hát de miért, hogyan? És akkor kiderült, hogy hát neki azért magas a vérnyomása, mert a családban van egy személy, aki hívő. És őt ezt annyira bosszantja, hogy ez ettől magas a vérnyomása. Ugye? Tehát, de tényleg ez hihetetlen volt hallgatni. Hát most akkor mit csináljunk, ugye? Hát most mit csinál a szegény ember, hogyha hívő? Most adja fel a hitét, hogy lemenjen a vérnyomása? De tehát ezt a vágyát nem lehet kielégíteni, és nem is szabad kielégíteni. De nézzük meg azt az esetet, amikor a a fáraóval kapcsolatban Isten gyakorolta az irgalmat, gondoljunk az egyiptomi tíz csapásra, milyen hosszan gyakorolta Isten az irgalmat, milyen hosszan kérlelte őt. És mit látunk? Minden egyes irgalmas cselekedetére Istennek, figyelmeztetésére csak még jobban megkeményítette a szívét, és csak azért sem engedte el. Meddig vitte? Egészen addig vitte, hogy a saját fiának a halálát is kieszközölte, hogy úgy mondjam, és csak akkor nem hitből, csak pusztán félelemből megengedte, hogy elmenjen a zsidó nép, de amikor elmentek, már megint ment utánuk hadsereggel, és ki akarta őket írtani. Mit tegyünk? Most fordítsuk át a hétköznapi gyakorlati életre. Mit tegyünk mi emberek, amikor mi az ellenségünkkel jót akarunk tenni, mi Isten lelkületével kérleljük, mi a Jóisten segítségével próbáljuk őt, ösztönözzük őt arra, hogy szabaduljon, hogy megforduljon. De ő annak ellenére is, csak azért is, még inkább keménykedik és visszavág és bosszút áll. Még brutálisabb lesz. Mit tett a zsidó nép? Ott maradt Egyiptomban? Még 20 csapás volt? Nem. Egy pont után azt mondta Isten, kivonulás. Kivonulás. Vonulj ki én népem. Tehát mit tanácsol nekünk a Biblia? Mindenkinek mindent meg kell bocsátanunk, ez erkölcsi kötelességünk, de nem szabad mindent eltűrnünk. Mit tegyünk? Vonuljunk ki. Vonuljunk ki abból a közegből, ami, ha megtehetjük természetesen. És általában megtehetjük. Az embernek van szabad választási lehetősége kilépni abból a helyzetből. Magyarul nem adunk annak az embernek tápot a mi irgalmasságunkkal, hogy állandóan dühítsük. Állandóan hergeljük, bosszantsuk, és még inkább keménységbe taszítsuk. Mert ez az irgalmasság felé, ez már kegyetlenség. És nagyon sokan ezt az álirgalmasságot követik el, bizony sok ilyen esetet láttam. Talán egyet, hogy említsed csak meg, ami annyira fájó volt. Egy édesanya Tatabányán 10 évvel ezelőtt egyszer odajött hozzám, és az egyik előadás végén meg, hogy mit tegyek a fiammal, alkoholista, lent van Pécsen egy elvonó intézetben. Hazahozassam, vagy ne hozassam. Elmondta a történetet, szörnyű dolgokat csinált a fia, majdnem eladta a feje fölül a házat, brutalitás, stb. Ne hozassa haza a fiát. Majd akkor hozassa haza a fiát, hogyha a megtérés jelei lesznek, addig ne hozassa haza, mert ki tudja, mi lesz. Eddig csak látogassa inkább. Megkérdeztem viszont Reisinger Jánost is, emberektől akar tanácsokat kérni, ezek szép dolgok, de nem sokra mennek. Megyünk velük, megkérdez, ő ugyanezt elmondta, függetlenül egymástól elmondtuk, hogy ne hozassa hazát, várjuk meg azokat az egyértelmű jeleket, amikor a megtérés. Nem voltak a jelek, és az asszony mégiscsak könyörületből, irgalmasságból, ugye, hazahozatta a fiát. Hát ekkor kezdődött a pokol. Így is elmentem hozzá, meglátogattam, hát szörnyű látvány fogadott, egy lehúzott függöny, ott ül a széken, maga elé görnyedve, nézve a földet, körülötte üvegek, és próbáltam vele beszélni, a szemembe sem nézett, semmibe vette, amit mondtam. Elmentem. Eltelt néhány hónap, egy fél év, eladta a tévét, eladta a székeket, eladta az ágyat, eladta a szekrényt, ruháját, mindent eladott csak, hogy ihasson. A végén mi történt? Ez a szegény anya felakasztotta magát. És öngyilkos lett. Nem szabadott volna hazahozatni a fiát. Hagyni kellett volna ott. Kivonulás. Ugye, ezzel azt a szót szeretném megerősíteni. Ehhez kell isteni bölcsesség, hogy hol az a pont, amikor nem szabad tovább tűrni. Amikor irgalmasságot cselekszünk helyesen, ha kivonulunk. Bocsánat, hagyjuk, hogy a maga útját végigjárja. Ez azért nagyon fontos, mert Ellen Goodwight is ír erről, és a Biblia is újra és újra megemlékezik erről, hogy sokszor az a legnagyobb mentés, hogyha benne hagyjuk, hogy azon az úton végigfussa azt a csapást. Mert ha végigfutja, akkor hova fog esni? A gödörbe és a sárba. Arccal bele a sárba. És pont ez a tapasztalat kell neki. Mert ekkor még Krisztus megmentheti. Mi már nem. De ekkor megmentheti, és akkor mi... Mi társként Krisztushoz, munkatársként szegődhetünk. Érdekes, hogy ezzel az álvirgalmassággal kapcsolatban van egy bizonságtétel, és az első kötet 169. oldalától kezdve, illetve a 495. oldalától kezdve ezt írja. Itt most nem ilyen esetekről szól, hanem szegény emberekről, akik elvárták, hogy szüntelen előnyökhöz juttassák őket, pedig a maguk erejére kellett volna támaszkodniuk. A legnagyobb kárukra az lett volna, ha segélyezik őket. Némelyek a saját fejük után mentek, és nem voltak hajlandók sem kérni, sem megfogadni a tanácsot. Nekik meg kellett szenvedniük szerencsétlen számításaikért, és mégis ugyanezek véleménye szerint gazdagabb testvéreiknek kellene őket támogatniuk. Láttunk ilyen eseteket, és mi is találkoztunk ilyen esettel Győrben, 10 évvel ezelőtt körülbelül volt egy ilyen eset, hogy egy szegény, nyomorult helyzetbe kerülő asszony, kezdtünk el támogatni, gyülekezetünkből jó néhányan jártunk el hozzá, úgy mondjam, etettük, itattuk, öltöztettük és takarítottunk neki, mert annyira mély ponton volt, és aztán amikor kezdett ebből kilábalni, akkor az eredmény az lett, hogy hát bocsánat, kérlek, csak az, ő jut a széken, a kefteléseivel foglalkozott, aztán körülötte takarítottak, meg főztek neki, és akkor utána mondtuk, hogy hát eddig volt az irgalmasság, ugye? Most jön akkor a józan ész, mert most már az önzésében támogatjuk őt, most már meg kell tanítani őt, hogyan kell főzni, és hogyan kell takarítani, és hogyan kell rendet tartani, és utána szépen kivonultunk az életéből. És aztán őneki kellett ezt megtanulni. A gazdagok viszont egy kalap alá vettek valamennyi szegényt, pedig a szegények egy része mindent megtesz, ami szegénységéből telik, hogy dicsőítse Istent. Jót tegyen, és az igazságért éljen. Ezek a szegények igen értékes emberek. Ítélő képességük kifogástalan, lelkületük pedig becses az Isten szemében. Tehát nagy bölcsességgel kell eljárnunk, hogy vajon mi az igazság, és mi az irgalmasság. És a kettő együtt hogyan jár el. Nagyon szemléletes novellát találtunk még Tolstojnál, az idő haladtával már nem ismertetem, de a Két öreg című novellát majd hétfőn az előadáson elmondom. Két idős emberről szól, és az egyik az a saját feje és elgondolása szerinti igazságot követi, a másik pedig az Isten iránti irgalmasságot. És melyiknek milyen eredménye lesz, és hova fut? Rendkívül értékes novella. Azért is, mert bemutatja azt is, hogy aki igazán irgalmasságot cselekszik, az úgy cselekszi azt, hogy igazában nem is akar az eredményével, vagy a dicséretével, vagy a következményével, mint saját érdemével foglalkozni. Hogyan ment meg egy idős ember, egy öreg ember, egy egész családot? Bemutatja a novella azt is, hogy az irgalmas szamaritánus példája nyomán nem csak addig segít, ameddig kiemeli őket a nyomorból, hanem beindítja az életüket abba az irányba, hogy folytatása is lehessen. És azt a pénzt, amit ő zarándoklatra akart fordítani, azt arra fordítja, hogy megmentse őket, hogy vegyen nekik lovat, hogy kiváltsa a kaszálót, amire a gazdag ember, akitől eladták a kaszálót, nem akarta visszaadni nekik, mert nem fizetnek. Ha nem fizet, nem adom vissza. Ugye, milyen kegyetlenség. Pedig ők már dolgozni akartak. Ő viszont ráfordította azt a pénzt, így megmentette őket, és amikor hallotta, hogy elkezdik dicsérgetni, másnap fogta a ruháját és mindenét, és visszaindult. És hazament, és nem mondta el, hogy mit tettem, íme milyen irgalmas voltam, hanem azt mondta, hogy Isten így akarta, azért jöttem haza. Szóval csodálatos novella, és aztán hogy ébreszti rá ez a magatartás a másik öreget, aki elment Jeruzsálembe, az zarándoklatot bevégezte, elköltötte a pénzt, és hazajött, és meglátta az ő munkájának az eredményét, és meglátta a magáét. És a kettő közötti óriási különbséget. Szóval kedves testvéreim, foglalkozzunk az irgalmasság nagy kérdésével, különösképpen azért is, és ez a záró gondolat, mert Máté evangéliumában Jézus Krisztus az ítélet mértékének, mércéjének mutatja be az irgalmasságot. Nyissuk meg Bibliánkat a 25. fejezetnél, és ezzel az igével zárom az igeszolgálatot, amit Jézus mondott el 25. fejezet 31. versétől. Mikor pedig eljő az embernek fia az ő dicsőségében, és ővele mind a szent angyalok, akkor beül majd az ő dicsőségének királyi székébe. és elébe gyűjtetnek mind a népek, és elválasztja őket egymástól, miként a pásztor elválasztja a juhokat a kecskéktől. És a juhokat jobb keze felül, a kecskéket pedig bal keze felül állítja. Akkor ezt mondja a király a jobb keze felül állóknak, gyertek atyám áldottai, és örököljétek ez országot, mely számotokra elkészített a világ megalapítása óta. Mert éheztem és ennem adtatok, szomjúhoztam és innom adtatok, jövevény voltam és befogadtatok engem, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, fogoly voltam és eljöttetek hozzám, akkor felelnek majd néki az igazak mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél és tápláltunk volna, vagy szomjúhoztál és innod adtunk volna, és mikor láttuk, hogy jövevény voltál és befogadtunk volna, vagy mezítelen voltál és felruháztunk volna. Mikor láttuk, hogy beteg vagy fogoly voltál, és hozzád mentünk volna. És felelvén a király azt mondja majd nékik, bizony mondom néktek, amennyiben megcselekedtétek egyel, emez én legkisebb atyám fiai közül, én velem cselekedtétek meg. Akkor szól majd az ő bal keze felől állókhoz is, távozzatok tőlem ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készítetett. Mert éheztem és ennem nem adtatok, szomjúhoztam és nem adtatok innom, jövevény voltam és nem fogadtatok be engem, mezítelen voltam és nem ruháztatok fel, beteg és fogoly voltam és nem látogattatok meg engem. Akkor ezek is felelnek majd néki mondván, Uram, mikor láttuk, hogy éheztél, vagy szomjúhoztál, vagy jövevény, vagy mezítelen, vagy beteg, vagy fogoly voltál, és nem szolgáltunk volna néked. Akkor felel majd nékik mondván, bizony mondom néktek, amennyiben nem cselekedtétek meg egyel eme legkisebbek közül, én velem nem cselekedtétek meg. És ezek elmennek majd az örök gyötrelemre, az igazak pedig az örök életre. Kedves gyülekezet, kérjük a jó Istent, hogy az igazi irgalmasságot gyakorolhassuk az ő szeretete által. Vigyázzunk, kérjük azt is, hogy ne tévedezzünk bele az álirgalmasságba, ami mögött vagy gyávaság, félelem, számítás, butaság van. Nagyon sokszor olyan indítókok mögötte, amelyek önzésünket, az énünket szolgálják és táplálják. A Jóisten tanítson meg bennünket az igazi irgalomra, és így megszabadulhatunk, és megszabadíthatjuk azokat is, akik szenvednek körülöttünk. Segíthetjük őket a felszabadulás, a megszabadulás útján, és így Isten munkatársai lehetünk. Amen. Mennyei Atyánk, hálásan köszönjük néked, hogy tanítasz bennünket az irgalomra, amit mindenek felett kell keresnünk, hiszen ez az ítélet mértéke. Hogy irgalmas szeműekké váltunk-e a te kegyelmed által, hogy befogadtuk-e a te irgalmas szeretetedet, hogy azzal a szemmel, gondolkodásmóddal éljünk, ahogy te éltél, Jézusunk. Köszönjük Istenünk, hogy megnyitod előttünk a te igédet, felhívod a figyelmünket, tanítasz bennünket az igazi szeretetre és irgalomra. És köszönjük Istenünk, hogy leleplezed előttünk az álirgalmasságnak a tévútjait és csapdáit is. Kérünk Istenünk, add, hogy ne menjünk bele ezekbe a csapdákba, ami nem embertársaink megmentését, hanem a bűnben való megtartását segíti. Adj ehhez bátorságot, add, hogy le tudjuk győzni a félelmeinket, számításainkat, értelmetlenségeinket, önzésünket. Köszönjük Istenünk, hogy Krisztus lelke által részünk lehet az igazi irgalomból, hogy megnyerhetjük azt a lelkületet, ami öntudatlanul teszi a jót, ami öntudatlanul és viszonyul a másik emberhez, mert meg akarja őt menteni. És akik nem is veszik észre, hogy jót tesznek másokkal, mert a benne élő, bennünk élő Krisztus cselekszi azt. Köszönjük Istenünk, hogy a te kegyelmed által ez megvalósítható, elérhető. Köszönjük, hogy munkatársaiddá avatsz bennünket a kegyelmességben és az irgalmasságban. Jézus által. Amen. Amen.